Reggeliben mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Hát ezt Andrásnak kéne gondolom, de mi maradtunk, illetve hát akkor Bandi. Parancsolj, ennél rövidebb aranyköpésünk volt már, nem tudom, de hogy...
Nem biztos. Ma 55 éves gangsta Zoli, aki Döglégy néven is ismert volt, vagy talán még mindig, ezt nem tudom, nem vagyok benne biztos. Elég sok velős mondása van, abból az egyik az, hogy a pénz csak papír, és sosincs.
Hát igen, ezt az életérzést nehezebb lenne rövidebben, frappánsabban megfogalmazni, igen.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
És itt van velünk Várkonyi Gábor, autós szakértőnk. Jó reggel, szia!
Jó reggel, sziasztok!
Na hát az autóipari szereplők is annyira egy irányba állnak, olyan egy irányba mutatnak a várakozások, mint a tőkepiacon.
Hát hallgattam Viktor beszámolóját, és pont azon gondolkoztam, hogy ez egy ilyen csodálatos felvezetés lenne, hogy nagyon jó, hogy ők úgy látják, hogy minden egy irányba megy, és nagyjából hasonló dolgok fognak kijönni minden szereplő szerint a piacon, az autópiacon meg totálisan ellenkező elemzéseket lehet olvasni. Nyilván egy bizonyos szempontból ugye kezd ez egy kicsit ugyanúgy hitkérdés lenni, mint mondjuk a technológiai részvény, de az érdekes, hogy teljesen szeriős szereplők is homlokegyenest ellentmondó prognózisokat adnak, például azzal kapcsolatosan, hogy mikor fog visszapattanni Európa legfontosabb autópiaca, meg úgy alapvetően az egész európai autópiac. Azt nagyjából konszenzusosan mindenki úgy kezeli, hogy Kína rettenetesen el fog húzni az autópiac súlyozásában. 40-45%-os globális piaci részesedésről beszélnek Kína kapcsán a következő években. Tehát az kis túlzásról ugye azt jelenti, hogy minden második autó az lényegében a kínai piacon fog gazdára találni. Ennek megfelelően iszonyatosan fontos az, hogy a kínai központi kormányzás az milyen környezetvédelmi elképzelésekkel rendelkezik az autóipar megreformálása szempontjából a következő 10-15 évben, és itt ugye egy ilyen elég csalinkázó kurzust láthattunk a kínai kormányzat részéről, amely egyfelől az elmúlt években úgy csinált, minthogyha teljes mértékben mindent a villanyra tenne, a másik oldalon meg alapvetően bejelentette, hogy nincsenek ilyen jellegű szándékai a következő 10-15 évben, hanem egy ilyen lágy átmenetet képzelnek el egy folyamatosan zöldülő autóiparral, amely nem csak az elektromosságra tesz. Ez az egyik oldala a kérdésnek, de ez egy ilyen nagyobb szögből nézve számít valamit a következő években, és Európa az igazán izgalmas, és mondom, ezen belül is ugye természetesen Németország, amely esetében az egyik elemzés arról beszél, hogy egy olajválsághoz, vagy egy olajválság utáni, illetve 2008 utáni gyors visszapattanáshoz hasonló dolgot fogunk látni már 2021-ben. Tehát a nagy autóipart megrázó válságok évei utáni első komoly fellendüléshez hasonló gyors és masszív fellendülést fogunk látni. Ezt én egy kicsit ilyen kincstári optimizmusnak látom. Ez szerint az érvelés szerint az emberek már gyakorlatilag alig várják, hogy elkölthessék a pénzüket azokra az újdonságokra, amelyekkel az autóipar szolgálni fog a következő 12 hónapban.
Nézd, figyelj, ami ugye, igaz... bocs Gábor, csak ugye ez is kicsit visszaköszön, ugye a Viktorral, amit beszélgettünk, tehát az úgy ténykérdés, hogy a rengeteg elköltetlen pénz maradt az emberek zsebében, mert nem tudtak szórakozni, nem tudtak utazni, plusz még az állam elég sok országban kitömte az embereket pénzzel, és nem feltétlenül csak rászorultsági alapon, tehát ezek a pénzek azért ott vannak mindenképpen. Tehát ez úgy van. Ezek úgy valahova be fognak ömleni, ki fognak ömleni. Hát miért nem menne az autópiacra is ezekből?
Azért, mert az újdonságoknak a jelentős része azért rettenetesen drága. Tehát ugye egy villany transformáció zajlik, és már a futó évben is, tehát a 2020-as évben is, Covid ide vagy oda, eszméletlen pénzeket költöttek el a fejlett piacokon arra, hogy az egyébként elég drága villanyautókat dotálják. Tehát egyfelől ez már adott, egy újabb impulzus ilyen szempontból 2021-ben nem annyira várható, tehát nem lesz még egy ennél is komolyabb stimulus mondjuk a villanyautóiparágban, ahol egyébként egy ilyen modell tűzijáték fog következni 2021-ben, hiszen a legtöbb újdonság a legtöbb gyártónál az úgy alapvetően most van csőben, és most zúdul majd rá a piacra. Már csak azért is, mert ugye 2021-től megy az éles lövészet most már teljesen a CO2 kvóták kapcsán, tehát a 20-as évben lévő kedvezmények, azok a 21-es évre azért nagyrészt megszűnnek. Ugye itt arról van szó, hogy a legszennyezőbbeket ugye most már számítani kell, tehát a legmagasabb szén-dioxid kibocsátású autók a flotta fogyasztásban bele lesznek számítva, azok a hatalmas szorzók, amik ugye a villanyautókra, meg a plug-in hibridekre vonatkoznak, azok ugye vissza lesznek véve, nem teljesen, de vissza lesznek véve 2020-ban, tehát nagyon nagy érdek fűződik ahhoz, hogy tolják az elektromos autózást, de az még mindig egy eléggé drága dolog, és az, hogy a nyugati piacokon mi a helyzet, az ugye a képletnek az egyik fele. A Kelet-Európa és Dél-Európa autópiacai viszont azért nincsenek olyan nagyon jó állapotban, és itt főleg a dél-európai piacokról beszélünk, amelyek azért darabszámszerűen nem elhanyagolható mértékben járulnak hozzá az európai teljes piachoz, és nem annyira látom azt a spanyol, olasz, vagy portugál, vagy görög vásárlót, aki 40-45 ezer eurós villanyautókat szeretne vásárolni nagy tömegben. Tehát ez az egyik félelme azoknak, akik egy kicsit pessimistebben nézik azt, hogy hogyan fog alakulni az európai autópiac, kifejezetten az európai autópiac. Ha meg visszamegyünk kicsit mikróbb szintre, és csak a német piacot nézzük, akkor meg olyanokat is lehet olvasni, hogy az első nagy leépítési hullámmal 2021-ben fogunk találkozni. Tehát az a 820-825 ezer ember, aki Németországban a német autóiparban dolgozik, azoknak nagyjából a 10%-a le lesz építve már 2021-ben. Most ezeknek az embereknek, hogyha megszűnik az egyébként jól fizető, szociális ellátásokkal bőven ellátott állása, és az ehhez kapcsolódó tovagyűrűző hatásokat nézzük, akkor is azért azt lehet mondani, hogy ez egy a költési kedvet negatívan befolyásoló tényező lesz. Plusz ugye ott van az a hatalmas investíciós tömeg, ami kell az autóiparnak arra, hogy a saját szoftver platformokat, meg a villanyautókat, meg ugye az önvezetés kapcsán lévő iszonyatos pénzeket valahogyan úgy allokálják, hogy abból minél hamarabb lehessen is valamit kihozni, de ugye jelenleg egy olyan átmeneti időszakban vagyunk, egy olyan transformációs időszakban, ahol bár a villanyautók ugye jönni fognak, meg nagyobb darabszámban fognak jönni, és ugye egyre nagyobb piaci részesedéssel fognak járni, de ezzel párhuzamosan a pénztermelő képessége ezeknek a cégeknek elég jelentős csorbát fog szenvedni, hiszen most még egyszerűen abban a helyzetben vagyunk, hogy ezeken az autókon nem lehet egyenlőre annyi pénzt keresni. Tehát az a paradoxon alakul ki, hogy ahogyan növekszik a villanyautóknak a darabszáma és piaci részesedése, úgy csökken az ezzel, tehát az összességében kereshető pénztömeg mennyisége a klasszikus autógyártóknál. És mindemellett ugye az investíciós kényszer, ami éri őket annak érdekében, hogy tudják tartani a lépést ugye a benyomuló tech cégekkel, illetve a kínai konkurenciával is, az ugye nem csökkent. Tehát folyamatosan tolni kell a pénzt olyan kérdésekbe, amelyekről nem lehet jelenleg pontosan látni és tudni, hogy mikor fognak gyümölcsözni, vagy fognak-e egyáltalán. Tehát ez egy ilyen nagyon faramúci helyzet ilyen szempontból. Én 2021-et az európai szemszögből nézve azért egy nehezebb évnek fogom prognosztizálni, vagy merem prognosztizálni, és nem csak azért, mert az autógyártóknak egy ilyen kettős problémát kell megoldaniuk, ezt meg fogják tudni oldani. Ahogy az Audi vezér is mondta, ugye szerepelt a magyar hírekben is, hogy azt mondta Markus Duesmann, hogy felesleges tovább segíteni az autógyártókat, hiszen nagyjából túl fognak élni, inkább segítsék az állami szereplők az olyan ágazatokban a vállalkozókat, amelyek tényleg hatalmas problémában vannak, ugye itt ugye turizmusra, vendéglátásra és ehhez hasonló iparágakra gondolt, de azért a másodlagos kör, tehát a beszállítói körnek az igazság pillanata az valószínűleg 21-ben fog eljönni, tehát 20-ban még sikerült autógyártói támogatással, az úgynevezett Kurzarbeit-tal, tehát a különböző járulékoknak a visszafaragásával és mindenféle egyéb könnyítéssel azt a túlélést biztosítani, ami kellett ahhoz, hogy a termelési láncok ne szakadjanak meg végleg. Ezeket sikerült szerencsére megtartani, és ez egyébként egy hatalmas eredmény, tehát ez az európai autógyártás szempontjából tényleg kulcsfontosság, hogy ezek nem omlottak össze, de ez a lassú halál, ez itt tud bekövetkezni. Tehát a 21-es évben, amikor a krízisnek a fókusza egy kicsit elmegy ugye a napi problémák irányából, tehát amikor olyan híreket lehet hallani, hogy megálltak a gyárak, megállt a termelés, nincsen kereslet, stb., akkor ugye sokkal égetőbben, sokkal valóságosabban érzed az elemzői oldalról is azt, hogy hú, itt hatalmas probléma van. És akkor ugye elmegy a figyelem ebből az irányból egy ilyen napi biznisz irányába, és akkor közben szépen lassan jönnek ezek a fájdalmas hírek, hogy ugye azok a cégek, amelyek egyébként foglalkoztatottság szempontjából magas számokat produkálnak, szépen lassan elvesztik a talajt a lábuk alól, például azért, mert ugye nem tudnak az új időkhöz hát igazodni. Tehát mondjuk egy klasszikusan csak belső égési motoros kiszolgálásra berendezkedett beszállítónak mindenféleképpen kell új területeket találni ahhoz, hogy meg tudja tartani az addigi forgalmát.
Ez a magyar cégeket hogy érinti kimondottan az autóipari beszállítókat? Akkor itt is nehézségek lesznek?
Mindenféleképpen lesznek nehézségek, pontosan az említett profillal rendelkező cégeknél. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy egy olyan stratégiát futtatnak a nyugat-európai autógyártók, hogy azt talán ebbe, amit átküldtem nektek, benne is volt ebbe a cikkbe ez a kifejezés, hogy ahogyan a 2008-as válság után kitalálták a Good Bank és a Bad Banknek a kettősségét, tehát hogy összeraknak olyan bankokat, amelyek ugye tele vannak toxikus papírokkal, és leválasztják a jól működő bankokról. Egy kicsit ezt az analógiát használva az autógyártásnak a kifutó modelljét, azt néhány évre még itt Kelet-Európában outsourcolják. Tehát arra gondolok itt egész konkrétan, hogy ugye megkezdődött a BMW bejelentésével az, hogy a belső égési motoroknak a gyártását elviszik a kulcs piacról, tehát Németországban már nem lesz belső égési motorgyártása néhány éven belül. Ugyanakkor ezekre még szükség lesz egy ideig, és ezeknek a beszállítását, gyártását valószínűleg itt a kelet-európai régióba fogják kivinni a következő mondjuk 10-15 évre. Tehát ezzel mi kapunk egy párnát, egy laufot, hogy egy kicsit át tudjuk strukturálni a saját iparunkat is ebből a szempontból. Ugyanakkor Magyarországnál meg kell jegyezni azt is, hogy itt az akkumulátorgyártás meg az ehhez kapcsolódó beszállítóknak az idevonzása az viszonylag sikeres. Tehát a Gödi Samsung gyár például európai szinten egy player, egy abszolút olyan méretű és profilú vállalat, amivel számolnak az autógyártók, annak ellenére is nyilván, hogy itt a nagy kapkodásban azért vétettek ők is hibákat. Ugye lehet hallani olyan főleg plug-in hibrid jellegű autókról, amelyeknek az akkumulátorait ugye itt Magyarországról származtatva építették be, és azokkal lett ugye visszaívási probléma, de ezek ilyen temporális ügyek, amelyek meg fognak oldódni, és még egyszer mondom, nem állunk rosszul ilyen szempontból, már csak azért sem, mert ugye három darab olyan autógyártónk van, amely villanyautóval fog foglalkozni, vagy már foglalkozik is. Tehát az Audinál is, a Mercedesnél is, és a BMW-nél is alapvetően friss technológia, és a legfrissebb technológia is jelen lesz, amellett, hogy valószínűleg ezzel párhuzamosan gyártanunk kell majd úgynevezett kifutó technológiákat is.
Uh-huh. Oké, fia, ha már szóba kerültek itt a várakozások meg márkák is, magyar autós szemével, milyen érdekes márkák érkeznek az ismertek közül, hol várható olyan, ami mondjuk nagy durranás lehet?
Most a villanyautós dologra gondolsz?
Minden vagy? Villanyautó és hagyományos be, igaz? Tehát a Magyarország népszerű márkák nem mi az, ami így beesett neked, hogy, vagy ahol mondjuk tényleg várható érdekes fejlemény?
Hát lényegét tekintve,
ugye, szemszögből nézve.
Lényegét tekintve itt is egy kettőség látható. Vannak olyan márkák, amelyek nem úgy újdonságokkal állnának elő, hanem inkább visszahúzódó tendenciát mutatnak. Tehát itt egyébként például mondjuk a Nissanra lehetne itt éppenséggel lőni. Az elmúlt napokban volt hír arról, hogy a Nissan gyakorlatilag teljesen a Renault kezébe adja azt a maradék aktivitását, ami még van az európai piacon, és abszolút az ázsiai meg az amerikai piacra fókuszál, de erről már ugye tavaly tavasszal döntöttek. Tehát ilyen és ehhez hasonló márkák egyébként lesznek még, és lesznek olyanok is, mint a VW csoport, illetve a koreai autógyártók, amelyek ugye rettenetesen erősen próbálják ezt az új hullámos mobilitást meglovagolni. Tehát a különböző technológiai ugrások, és ez itt az igazán izgalmas, azok azért nagyon jelentős kihatással lesznek arra, hogy mennyire lesz használható például az elektromos autó abban a formában, ahogy ezt tervezték. Ugye a Toyota is, a koreaiuk is, és egyébként a németek is bejelentették, hogy azért nincs olyan nagyon messze a szilárdtest alapú akkumulátor, ami azért alapjaiban fogja megreformálni azt, amit eddig ismertünk a villanyautózásból, ha ez tényleg bekövetkezik. Ezekre vonatkozó ígéreteket egyébként nagyon régóta hallgatunk cégektől. Ugye a VW-nél ott van a QuantumScape, amiről egészen fantasztikus adatokat lehet hallani, amennyiben ezek valóban elérhetőek lesznek. A Toyotának a vezére bejelentette, hogy gyakorlatilag készen állnak, vagy majdhogy nem készen állnak a szilárdtest alapú akkumulátorokkal, és a koreaiaknál is hasonló dolgokat lehet olvasni. Azért a Hyundai is, aki a rettenetes pénzeket költ el arra, hogy teljes elektromos platformra állítsák át a termelésüknek a jelentős részét, és ezek a nagy playerek. Emellett még nyilván a Mercedes meg a BMW is, ugye a premium márkák is irgalmatlan erőfeszítéseket tesznek arra, hogy minél hamarabb versenyképesek legyenek ebben a témában, és itt szerintem azért lesznek izgalmas meglepetések, főleg annak fényében, hogy ez a költség oldalról mikor lesznek egy kicsit, hogy mondjam, átlagember számára emészthetőbbek. Tehát jelenleg még mindig ott tartunk, hogy azért ezek eléggé drága játékok, de az akkumulátoroknak az árai, azok még ezzel a kvázi hagyományosnak mondható lítiumos technológiával is zuhanórepülésben vannak. Tehát évről évre mennek lejjebb. Mm. Elég jelentősen.
Mm. Tehát akkor a magyar piacon nem várható nagy átrendeződés a népszerű modellek, illetve márkák között ez alapján.
Ugye a magyar piacon jellemzően, ahogy általában egyébként az európai piacon a céges autóvásárlás az, ami elsősorban meghatározza egyébként a piacnak a nagyobb részét, és a cégautóvásárlás pedig ugye a különböző cégeknek a saját policiai mentén rendeződik, tehát nem csak költség oldalon látjuk azt, hogy mondjuk egy cégnek fontos az, hogy milyen cégautóparkkal rendelkezik, hanem egyre több cég veszi komolyan mondjuk a széndioxid kibocsátással kapcsolatos előírásokat, vagy azokat még szigorúbban veszi, vagy vonatkoztatja a saját cégautóparkjára is, és itt egyébként látható valami fajta átrendeződés Magyarországon is, bár ezek nem olyan rettenetesen nagy darabszámok. A magánvásárlók szerintem egy időre kevésbé lesznek hangsúlyosak a magyar autópiacon, egyszerűen azért, mert az a sok, ami mondjuk az elmúlt év 15-20%-os drágulásával járt az új autópiacon, azt még nem teljesen, hogy mondjam, nem teljesen tudtak aklimatizálódni ez a vásárlók. Tehát amikor meglátják azt, hogy mondjuk egy belépő szintű modell a 4,5 millió helyett most már inkább a 6 millió környékét ostromolja, akkor azért, ha nem is ennyire durva a legtöbb változás, de azért ilyen 4,5 millió forintos autók mondjuk 1 millióval lettek drágábbak nagyjából az elmúlt év végére. Ezek azért, hogy mondjam már, ott a fájdalom küszöbnek a túloldalán vannak.
Uh-huh. És a használatban is ennyivel ment fel? Arányosan?
A használt az lekövetett. Ugye a használtnál egyfelől ugye ott van az árfolyam kérdés, ami azért elég jelentősen növeli a használt autó importból származó árak, autóknak az árát, és a használt autó import azért Magyarországon egy nagyon-nagyon-nagyon komoly tétel az éves használt autópiacon. Ugye sokkal nagyobb, mint amennyi új autót adnak el. Tehát azt érdemes azért tudni. Ilyen szempontból ugye az, hogy 330-al számolunk-e egy autót, vagy 360-nal, azért az nagyon nem mindegy. Tehát annak elég jelentős kihatása van az árazásra. A használható, tehát a normális minőségű kis autók, azok most már valahol a 2 millió forint környékén kezdődnek. Tehát ami régen egy olyan kérés volt, hogy mondjuk 1 millió-1 millió 200 000 forintból legyen valakinek egy 4-5 évig még használható kis autója, amivel mondjuk egy második autó szerepét betölti a családban valami.
Ezek hány évesek?
Hát gyakorlatilag az 1,2 millió forintos autók mondjuk egy normális minőségben már közelítenek a 15 évhez. Aha. Tehát drágák az autók, kifejezetten drágák az autók. Nyilván vannak ennél jóval olcsóbban is, csak azok nem feltétlenül olyan minőségűek. Tehát én arról beszélek, ami már egy olyan vállalható kategóriába tartozik. Ilyen 500 000 forintokért bármi normális autót venni ma már gyakorlatilag egy szinte lehetetlen történet.
Uh-huh. Oké, okay. De akkor ez, ahogy az újaknál is az áremelkedés az, hogy megáll, és a piac ezt még emészti, akkor igazából...
Hát egyébként még emészti, de hát ugye nem tud mit csinálni, tehát a mobilitásra továbbra is szükség van, és azért a Covid alatti időszakban nagyon erősen érezhető volt, és erről meséltem is nektek egy párszor, nagyon érezhető volt az, hogy kell az olcsó autó busz helyett az embereknek. Tehát ez Budapest és környékén ez egy határozott fellendülést jelentett ebben a kategóriában, csak hogy ebben a kategóriában baromira nem volt normális minőségű használt autó. Tehát az 1 millió-1 millió 500 000 forint körüli olcsó, egyszerű, könnyen karbantartható, megbízható autó, az továbbra is egy elég nagy hiánycikk a magyar autópiacon.
Uh-huh. Oké. Okay. És akkor ebből mi lesz?
Hát ugye egy 150 000 darabos 2020-as piacot láthattunk, az egy olyan 3 évvel ezelőtti mínusz, vagy 3 évvel ezelőtti szint nagyjából. Tehát egy kicsit reménykedtünk abba, hogy ha nem lett volna Covid, akkor tavaly évelején még azt lehetett mondani, hogy lehet, hogy meg fogjuk megint közelíteni a 200 000-et nagyjából. Hát ugye ettől most eléggé messze vagyunk, és én nem nagyon hiszem, hogy jelentősen jobb számokat fogunk látni 2021 végén. Tehát szerintem már az is egy eredmény lesz, hogy ha azt a 150 000-et fogjuk tudni tartani, de hát ne legyen igazam. Az lenne a jó.
Hát ennél azért jobbat kívánunk.
Meglátjuk, a használt autópiac azt szerintem továbbra is pörögni fog. A használt autó lesz az új autó. Egy ideig még.
Ezt, aranyköpésbe. Ezt eddig csak hallgattam, de ez nagyon komoly duma volt.
Hát ezt látják egyébként az importőröknél is sok helyen az a helyzet.
Uh-huh. Oké. Okay. Jó van, Gábor, nagyon szépen köszönjük. Nagyon érdekes volt. Ez is, aztán majd szembesítünk ám vele majd az évvégén, sőt már az
évvégén számot vetünk, és meglátjuk, hogy mi lesz a helyzet.
Oké. Okay. Na, szép napot, jó munkát. Hello.
Szép napot.
Várkonyi Gábor autós szakértőnkkel beszélgettünk az idei kilátásokról, hát ez persze hozzátartott a tavalyi trendeknek az elemzése is egy kicsit, ez volt tehát az első olyan autós rovatunk, amely 8:30-tól 9-ig tartott, és az így lesz a jövő héttől minden héten.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ 4 keréken.
Hát javulhatott valamit a helyzet a utakon, mert szerszámgazda megírta nekünk, hogy 0 útinfót tudok, mert home office van, de a reggelire készített lazacos szendvics jó lett. Nem tudom, Endre már túl van a reggelén, még mérsékelt ütemben sikerült, úgyhogy nem állítom, hogy...
Messze nem vagyok a szendvicstől.
Nem irigykedtem, igen. Na, hát mindegy, egészségedre várjuk a további infokat. Több balesetről is kaptunk hírt, hogy ezeknek a környékén változott a helyzet. Kérnénk szépen a hallgatókat, hogy ezeket is írják meg nekünk. Most jönnek a hírek ismét, utána pedig az IT rovatunk következik, ahol Frész Ferenccel fogunk beszélgetni. Mit modelleztünk 8-10 éve, és mi lett most? Rögtön megkérdezném Hacker urat, hogy a támadási vektor az pontosan mit jelent, ami a mai témánkat jelenti?
Hát, hogy milyen típusú, milyen jellegű támadások mit támadnak meg? Aha, jó, hát ugye meg lehet támadni sok mindent, például emberi jellegű támadások, amikor a humán gyenge láncszemet támadják meg, ugye az a human hacking egyik formája, amikor becsapnak valakit például.
Aha. Tehát akkor most túlépve az IT-n túl, vagy ez az IT-n belül?
Nem, az nem az IT-n túl van, az egyik legfontosabb és leggyengébb láncszem az a humán. Ugye amikor elhitettik Lajoskával, aki két napja dolgozik a banknál, hogy ő a rendszergazda, aki telefonál, és egyébként most közösen belépnek a rendszerbe, a régi jelszót lecserélik, és akkor segít neki minden pillanatban, és... Például,
így értem.
Ez egy nagyon sikeres, nagyon jó módszer.
Aha, csak azért kérdeztem, hogy az IT-n belül is létezik ez a kifejezés, tehát a technológia alapon támadjuk valahol, vagy pedig ez minden technológiától függetlenül megvalósuló lehúzási kísérlet, de akkor így világos. Na, szóval Brexit, illetve uniós adatkezelés, ez is téma lesz az IT rovatban, úgyhogy ezzel folytatjuk. És a legvégén, ismét ezt te harangozd be, mi lesz az NOPQ-ban?
Hát egy érdekes dolog, ugye beszéltünk annak idején, amikor pont veled voltam adásban a tőkehúsokról, hogy honnan jött ez a kifejezés. Ez vicces volt, ugye, mert a tőke az kapcsolódik a műsorunkhoz is, és hogy a tőkehús az micsoda, meg hogy egyáltalán mit jelent. És itt tovább mentem egy picit anno, aztán most előszedtem újra, mert eszembe jutott, hogy egyébként ezek a mesterségnevek mit fednek? Tehát a mészáros az miben különbözik a hentestől, a hentes miben különbözik a böllértől, egyáltalán honnan származnak ezek a kifejezések? Jó pofa. Kis gastroetimológia lesz majd.
Kíváncsian várjuk, hogy Maci kolléga bejelentkezik-e. Mi fölkínáltuk neki a lehetőséget, mert valóban elkezdte ezt a témát kommentálni. Mi szeretettel várjuk. Ő egyben hentes, mészáros és böllér is, de legalábbis ő ezt így bejelentette. Nem tudjuk, hogy mennyire gondolta komolyan, de kiderül a műsor utolsó részében. Most tehát László Békat, ilyen is a hírek.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.